Elindítottam a felvételt. A mai téma nem meglepően, de direkt így választottam, az oltári szentségről fog szólni. Az alkalmaink, aki rendszeresen jár ide, az tudja, hogy minden második alkalom szentségimádás. Tehát egy alkalom vagy tanítás, vagy közbejárás, vagy valami ilyesmi, a másik mindig szentségimádás. Tehát a jövő héten szentségimádás lesz. És nagyon megtapasztaltuk, többes számba merem mondani, mert tudom, sokan visszaigazolták, hogy milyen áldást nyertünk ezeken a szentségimádásokon, az ismeretszavákon keresztül is, meg egyáltalán bármilyen módon, amikor valamikor a szentségimádással kapcsolatos alkalmak voltak. Tehát az oltári szentségről szeretném elmondani, amiket én összegyűjtöttem mai napra. Minden szentségek közül a legnagyobb, melyben nem csak a legfőségesebb kegyelem, hanem maga a kegyelem szerzője van jelen. Tehát az eukarisztiában, az oltári szentségben maga Jézus van jelen. Ezt a szentséget illetően, hogy a keresztény jól éljen, a maga idejében jól halljon meg, tehát jól éljen és jól halljon meg. Ez az egyik könyv, amit mutogattam korábban, a Jó halál mestersége című könyv. Elképesztő dolgok vannak benne, és ebből is vettem ki valamennyit. Tehát ezt a szentséget illetően, hogy a keresztény jól éljen, és a maga idejében, ha nem akarsz örök életedben, testben élni, jól halljon meg, két dolog szükséges. Tehát élünk és halunk. Tehát, hogy jól halljunk meg, két dolog szükséges. Egyik, hogy alkalmanként vegye magához ezt a szentséges eledelt, mert Jézus, ami Urunk mondja, János 6.54-ben, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. A második ilyen dolog, hogy ezt a kiváló étket méltóképpen vegyük magunkhoz. Tehát, hogy vegyünk magához, áldozzunk rendszeresen, és ha tesszük, akkor méltóképpen áldozzunk meg. 1. Korintus levél 11. fejezet 29-es vers, mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. 3. Ince pápa azt a rendeletet hozta, hogy minden férfi és nő tartozik minden egyes esztendőben a húsvét időben részesülni az oltári szentségből, tehát áldozásban. Szent Ágostonnak tulajdonítják a következőt, az eukarisztia mindennapi vételét sem nem dicsérem, hogy minden nap, sem nem feddem meg. Mindazonáltal mindenkinek javaslom, és mindenkit arra buzdítok, hogy vasárnaponként megáldozzon. Tehát ha minden nap nem is tudjuk tenni, akkor vasárnaponként megáldozzon. Szent Jeromos, amit a Galata levélhez írt kommentárjából érthetünk meg, ahol a 4. fejezetet magyarázván így szólt. Amint szabad nekünk mindenkor bőtölnünk, vagy mindenkor imádkoznunk, és az Úr testét magunkhoz véve a vasárnapot örvendezve szakadatlanul megünnepeljük, úgy a zsidóknak nem megengedett a bárányt áldozni. Ugyanezen véleménye van Szent Tamás is, tehát igen, mi örvendezhetünk, hogy magunkhoz vehetjük az Úr testét, ugyanakkor a bárány áldozata nem engedtetik meg a zsidóknak nap mint nap és sűrűn. csak adott ünnepeken. Ami a második kérdést illeti, tehát hogy méltón venni magunkhoz az Úr testét, arról beszélünk most, hogy milyen készülettel kell egy ilyen nagy szentséghez járulni ahhoz, hogy valaki az üdvösségre, ne pedig az ítéletére és kározatára vegye, mindenek előtt, hogy a lelke a kegyelem életét élje, és ne legyen a halálos bűnben megholt. A korábbi egyházak, a régebbi egyházakban ugye mindig az volt, hogyha valaki halálos bűnben élt, akkor azt mondták, a lelke meghalt. Tehát itt arról beszélnek, hogy a lelke a kegyelem állapotát, életét élje, és ne legyen a halálos bűnben megholt. De azért adatik nekünk a kenyér színe alatt, mert nem a holtaknak, hanem az élőknek az eledele, mint Szent Jánosnál is olvassuk. A János Evangélium 6. fejezetének 54. és 55. versében, aki a kenyeret eszi, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. És az 55-ös versben szerepel, hogy az én testem valódi étel, és az én vérem valódi ital. A tridenti zsiat hozzáteszi, a méltó előkészülethez nem elegendő, hogy aki halálos bűnben van, beérje a töredelem, a bűne iránti töredelem felindításával, hanem igyekezzék a bűnbánat szentsége által bűneitől megtisztulni, amint csak alkalma nyílik a szent gyónásra. Ez az eukarisztia, a szentségek vételéről van szó, ebben az eukarisztiát vettünk előre, mint egyik legnagyobb szentséget, amiben maga Jézus is jelen van. Viszont a bűnbánat szentsége az is a tökéletesség útjára vezet minket és segít minket, viszont ott a bűnbánat szentségében nem veszük magunkhoz az Úr testét, csak a bűneinket meggyónjuk. Az oltári szentség orvosság tanítja Szent Ambrus. Aki sebet kapott, úgymond, keresse az orvosságot. Végül a legszentebb oltári szentség nem csak az úton levő keledele és a betegek orvossága, hanem igen bölcs és szeretetre méltó gyógyító orvosunk is, ezért hatalmas örömmel és tisztelettel kell őt befogadnunk, és lelkünk hajlékát mindenféle erények szépségével kell fölékesítenünk, legfőképpen pedig a hittel, reménnyel és szeretettel, odaadással, jámborsággal és jó cselekedetekkel, azoknak a gyümölcseivel, úgy, mint imádsággal, bőtelés, alamizsnálkodással. Meg is indokolja, mert ezeket az ékességeket keresi a mi lelkünk édes vendége, akinek nincs szüksége a mi jó cselekedeteinkre. És nagyon jól értsük meg, amiről most beszélek. Jézusnak nincs szüksége elvileg a mi jó cselekedeteinkre. De az, hogy mi megszentelődjünk, és ezen a szentség útján elindulunk, ezért a jó cselekedeteket kell végrehajtani és megtenni. Tehát azzal, hogy jó cselekszünk, nem Jézusnak teszünk jót, hanem saját magunknak. Hallgasd, aranyszájú Szent Jánost, mennyivel tisztábbnak kell lennie annak, aki ilyen áldozatból részesül, mármint az oltári szentség. Mennyivel fényesebbnek kell lennie a napfénynél a kéznek, amely a testet kiosztja, a pap, aki megáldoztat, és a szájnak, amely a lelki tűzzel betellik. Igazában arra törekszenek a tanításban, és én is próbálom ezeket így összeszedni, hogy felfoghatatlan igazában az eukarisztiának az ajándék jellegét és a nagyságát, ha csak az üdvösségben fogjuk megérteni. Megint kezdem ezt, amit már említettem. Ha valaki jól akar élni, és jól kíván meghalni, tehát a szentségekkel ellátva, megszentelődve hal meg, és egyből még tisztító tűzbe se kell esetleg menni, hanem egyből bemegy az üdvösségbe. Ez a jó halál kegyelme, akkor mondjuk így. Azért kell erről beszélni, mert ugye most hányan nem fognak meghalni közülünk? Ki tudja ezt megmondani? Ha csak valakinek a Szentlélek ki nem nyilvánítja, mint az Ak Simeonnak, megmondta neki, a Szentlélek lakott benne, le van írva, az egyház írja, az evangéliumban le van írva, föl lehet olvasni. A Szentlélek lakott benne, és kinyilatkoztatta neki, hogy addig nem fog meghalni, amíg. Na most akkor vajon emberi határon túl, mert hát különben miért szólna ígéret? Mennyivel élte túl? Szárovi Szent Szerafim azt mondja, amikor a Szentlélektől kapta ezt a kinyilatkoztatást, akkor 65 éves volt. És amikor a templomból kezébe adták Jézust, a kis dedet, 300 év telt el. Tehát 365 éves volt, mikor a gyermeket a kezébe kapta. És nem olyan volt, akinek ne lehetett kezébe adni a gyermeket, hogy elejti. Erős, fizikum, stb. Benne lakott a Szentlélek. Mégis mi az, amit elsőre mond, mikor megszólal? Uram, most bocsásd már el békességben őt. Aztán profétál szűzanyának is, megmondja az üzeneteit. Tehát elvileg 365 évesen kérte, hogy most már Uram, hadd menjek el. Hogy bocsásd meg, Uram, a te szolgádat békességben. Tehát, ha valaki jól akar élni és jól kíván meghalni, lépjen most be a lelke kamrájába. Figyeljük ezt, mert ezt mindenki gondolja végig, amit hallom most tőlem. Lépjünk be a lelkünk belsejébe, hogy így mondjam, és zárt ajtó mögött a saját szívével magára maradván, Isten színe előtt, aki a veséket és szíveket vizsgálja, jól gondolja meg, hogy milyen gyakran és milyen előkészülettel szokta az Úr testének szentségét magához venni. Értjük ezt? Értjük ezt? Hogy hogy veszem őt magamhoz? Na gyorsan, misére megyek gyorsan, és akkor mehetek tovább a dolgomra. Szóval, vagy milyen előkészület van a szívedben ennek a szentségnek a befogadására. Tehát gondoljuk végig, szinte azt mondja, hogy milyen gyakran és milyen előkészülettel szokta az Úr testének szentségét magához venni. És ha úgy találja, hogy Isten kegyelméből gyakran és üdvös módon áldoz, következésképpen a lelke jól táplált, és a bűnök betegségéből lassacskán kigyógyul, és a jó cselekedetekben minden nap jobban és jobban előre halad, reszketve örüljön és továbbra is szolgáljon az Istennek félelemmel, de nem szolgai szerelemből, érzelemből, hanem tiszta és fiúi szeretetből származó félelemmel. Tehát nem azért, mert rettegek tőle, és azért megteszem, hanem annyira szeretem őt és félem őt. Mi ez a félelem? Az Isten félelem a keresztények számára egy nagyon nagy ajándék, ha helyesen fogadjuk be szívünkbe. Nem nagyon szoktam ilyenről beszélni, de mégis egyet hadd mondjak el. Isten, és az a döbbenet, hogy ezt nekem előre megprofétálták, hogy el fogja ragadni a lelkemet a testemből. És én este, imádság után fekszek az ágyamba, sötétítő függöny behúzva, de a derengő fény azért bejött a sötétítő függönyön, És a következő pillanatban azt látta, hogy minden kezd eltűnni előlem. Óriási félelemben azt tudtam, és most figyeljétek, félelemben, hogy a Teremtő Isten most elindult felém, és mindjárt itt lesz. Próbáld ezt fölfogni. Hát olyan félelem lett rajtam úrrá, hogy én azt mondtam, hogy kimenekültem a helyzetből, megszólaltam, hogy uram, én ezt még nem, erre én még nem vagyok fölkészülve. Úgy megfélemlettem, hogy nem mertem fölvállalni ezt a történést. Szóval majdnem, mint hogy a szinte ilyen zsongásszerűen visszajött, visszaállt a szoba halvány derengése. Imádkoznak fölöttem, megint is mondja a kislány, aki elképesztő módon szokott profétálni. Azt mondja az Úr, hogy nem merted fölvállalni, most így leegyszerűsítve mondom. De utána már megbántam. Én szerettem volna, ha mégis megtörténik. Rá három hónapra. Megint azt élem meg, este imádság után ágyba fekszem, hogy most elindult felém a Teremtő Isten. Hú, jött a félelem. Mi lesz velem? Mi lesz itt? Mi történik? Mi az, hogy az Istene, és mindjárt itt lesz, és én mit fogok megélni? Hát egyáltalán én meg fogom látni, vagy hogy élem meg ezt a dolgot? És hogy nehogy butaságot kövessek el, gyorsan megszólaltam, uram, egészen a tied vagyok. Abban a pillanatban eltűnt a szoba, és én a csillagok milliárdjai között egy fix helyen találtam magam. Mindent láttam, és mindent hallottam. Most süket fülekkel nem mindent hallok, de akkor tökéletesen hallottam mindent. És az a lényeg, hogy most a csillagászok közül egy is itt lenne, az elképedne azon, amit mondok. Mert ugye, hogy most önmagába visszajló csillagrendszerek, világegyetem, a teremtett világegyetem, vagy végtelenül kiterjedt és terjed még most is, és nincs vége, és Isten látást adott onnan abból a helyzetből, ahol én voltam, a tekintetem haladt át, nem én haladtam át, hanem a tekintetem haladt át, jé, még mindig Andromeda ködfélék, még mindig tejútrendszerfélék, még mindig csillagtársulások, még mindig, akkor a világegyetem, hogy én most fél óráig ezt mondhatnám, hogy mindig a tekintetem elhagyta ezeket a csillagködőket, meg minden, jé, innen, itt a vége, nincs, tovább nincsen csillag. A tekintetem eljutott a szélére. Arra felé már nincs több csillag. Tehát a teremtett világegyetem a végtelen is, mert a fénysebességével évmilliárdok nem lennek eleget, hogy végérjen, és az Úr ezt megmutatta, én mai napig nem értem, hogy hogyan, és megláttam egy nagyon fényes valamit ott a határán túl. Tudtam, hogy az nem csillag. És ez a nagy fényesség, ez elindult felém. Testvérek, sokkal gyorsabban jött, mint a fény. De hát ez egy fényes valami volt, mivel gyorsabb volt a saját fényénél, saját fényét lehagyta. És egyszer csak odaért hozzám. Az 5 másodperc alatt ért oda körülbelül, mondtam egy számot. Ennek az a döbbenete, azért jött ilyen lassan, hogy én lássam, hogy jön felém. De olyan gyorsan jött, hogy a saját fényét lehagyta, és egy fénycsatorna maradt mögötte, amit elhagyott. És a következő pillanatban egy szívnek a kellős közepén találtam magam. Egy hatalmas szív belsejében. Mintha én azt mondanám neked, de most ezt vedd komolyan és nem viccelődve, szívembe zártalak. Én egy hatalmas szívnek a közepében voltam, és hallottam, hogy dobog ez a szív. Hát, hogy annyira drámai volt, hogy ez, hát ezt egy rádiójátékban nem lenne ilyen félelmetes, de hallottam körülbelül 15-20 szívdobbanást, aminek én a közepében voltam. Ebben a szívben dobogott az a szív, ami bezárt engem. És a következő pillanatban az ágyban találtam magam. Na most én ebből csak egyet akartam kifejezni, hogy az Isten félelem az egy olyan dolog, hogy félem azt a teremtő Istent, aki engem teremtett, még találkozni is félek vele, mert vajon tiszta az én szívem erre a találkozásra? Vajon kész az én szívem? Van is egy ilyen ének a sárga füzetben, hogy kész az én szívem, Uram, és így tovább. Ha egyik azok közül, akik megelégszik, ja, ha nem tiszta fiúi szeretetből származó félelemmel vagyok az Úrral, akkor, tehát nem szolgai szeretetből, hanem tiszta fiúi szeretetből származó félelemmel kell keresni az Istent. Ha egyik azok közül, akik megelégszenek az évenkénti egy áldozással, mert ugye elrendelte a pápa, hogy férfiak és nők évente egyszer köteles minden keresztény húsvéti időszak táján egyszer áldozni. Tehát magához venni az Úr testét egyszer egy évben. És azt mondják, ha egyik azok közül, akik megelégszenek az évenkénti egy áldozással, és az üdvösséges szentséggel többé nem gondolnak, és vastagodnak testünkben, annál inkább erőtlenednek és szikkadnak a lelkükben. Hát évente egyszer áldozik. Erre érti, hogy szikkadnak a lelkükben. Ekkor értse meg, hogy igen ostobán cselekszik, és messze van Isten országától. Ha neki egy évben egyszer van ideje meg az Úrra, és aztán el is feledkezik róla megint egy évig. Mert az évenkénti áldozást az Anya Szent Egyház egyetemes zsinata megparancsolta, de nem úgy, hogy csak egyszer legyen, hanem hogy legalább évente egyszer legyen, nem csak nem akarják, hogy az Anya Szent Egyház kivesse őket, tehát legalább egyszer áldoznia kell évente, hogy az Anya Szent Egyház kinevesse a köréből azt a személyt. Hogy az Anya Szent Egyház kivesse őket és átadja a sátánnak. Nem akármilyen mondat. Azért az ilyenek többnyire nem fiúi szeretetben, hanem szolgai félelemből veszik magukhoz Urukat a szentségben, és nem sokkal később visszatérnek a disznók moslékához, a világi élvezetekhez, az ideig való javakhoz, és a mulandó tisztségek kerülgetéséhez és kergetéséhez, hogy halálukkor a dúsgazdaggal együtt hallják, fiam, jusson eszedbe, hogy elvetted a jókat az életedben. Amikor kéri Ábrahámot, hogy csak egy csepp vizet adjon a nyelvére, mert annyira szenved a dúsgazdag a pokolban. Hogyha akad valaki, aki a legszentebb szentség misztériumához gyakran járul, vagy minden vasárnap, vagy akár naponta, ha papként szolgál, és sem a halálos vétektől nem őrizkedik, sem a jó cselekedeteben őszintén nem gyakorolja magát, sem a világból, igazán ki nem megy, hanem mint mások, akik a világból vannak, az anyagi nyereség után liheg, a testi csábításokban gyönyörködik, nagy tisztségek és méltóságok után sóvarog, az ilyen az Úr testét bizonyára kárhozatára veszi, és minél gyakrabban járul, méltatlanul a legszentebb misztériumokhoz, annál inkább az árulói udást követi, akiről azt mondja az Urunk, jobb lett volna neki, ha meg sem született volna. Máté 26-24. De senkinek sem kétségbe esnie az üdvössége, de senkinek sem kétségbe esnie az üdvössége felül, amíg él, mert addig még tehet róla, még addig változtathat. Azért hát, akik szívének kamrájában, amire az, hogy belülről bezárkóztam, és most akkor figyeljem az Úrral való kapcsolatomra, tehát azért a szívének a kamrájában az ő esztendeit és cselekedeteit megfontolja és fölismeri, hogy eddig az üdvösség útján kívül futott. Tehát az üdvösség útján kívül futott. Tudja meg, hogy most van itt a magába szállás ideje, csak akarjon őszintén bűnbánatot tartani, és az igazság útjára visszatérni. Szent Bonaventura írt Szent Ferenc atyánkról szóló életrajzában ennek az igen szent férfiúnak csodálatos, de hiszen jól mondja. Ennek az igen szent férfiúnak csodálatos jámborságáról és szeretetéről a legszentebb oltári szentség iránt. Ha az ő lobogó szenvedélye által fölhevítve a mi langyosságunkat vagy hűvösségünket hasonlítsuk össze. Az Úr testének szentsége iránt, mondja róla Bonaventura. Az Úr testének szentsége iránt a legbensőségesebb szenvedélytől lángolt, a legnagyobb megilletődöttséggel csodálván ezt a legdrágább méltóságot és legméltóságosabb szeretetet. Gyakran áldozott és oly odaadással, hogy másokat is odaadásra serkentve, míg az ártatlan bárány ízlelése közben, mint egy lélekben megrészegülvén, elméje többnyire elragadtatásba esett. Szent Ferenc az áldozások közepette elragadtatásba esett. Eddig mondja, írja Szent Bonaventura. Drága testvérek, én szerettem volna azokat előhozni és elmondani, amit az oltári szentséggel kapcsolatban, mert ugye most ha csak így fordítom le ezt a könyvet, hogy jó halál kegyelmének mestersége. Ezekről van szó, ilyenekről, hogy első a szentségek, és a szentségek közül is az oltári szentség. A következő lesz, amit majd megtárgyalunk, az meg a bűnbánat szentsége. De abban már nincs jelen Jézus, az Eukarisztiában meg igen, jelen van. És ezért is szeretem mindig azokat az alkalmakat, amikor szentségimádás van, nem csak azért, mert ismeret szavát mondok, az az Úr kegyelme, hanem azért, amit időt előtte töltünk, és én állandóan visszatérő dolog ez nálam, hogy belegondolok abba, hogy Isten tudja, amikor megszülettél, hogy mennyi időt fogsz eltölteni a Földön. Így mondom, a halálodig. Hány évet élsz itt? Vagy azt napokra lebontva hány napot, vagy hány órát? Ez a tied, amit itt eltöltesz. Vajon mennyit ajándékozol ebből az Istennek? Én kaptam ennyi órát, és én hány órát adok vissza neki, abból, amit nekem adott, Uram, én ezt neked szánom. Én ezt veled akarom tölteni. Vajon milyen arányban lesz a vele töltött idő és a vele nem töltött idő, meg az imádságban töltött idő, és ezt sorolhatnám úgy, ahogy ezek itt le is voltak írva, ahogy ezeket elmondták. Drága testvérek, az oltári szentség egy olyan ajándék nekünk, amiben rendkívüli módon megélhetjük a jó halál kegyelmét, mint mesterséget, és megkaphatjuk, de ezért nem azért mondtam el, hogy most akkor halljunk meg, nem. Csak a Szent ezzel akarta kibontani, Bellarmine Szent Róbert könyvéről beszélek, a jó halál mesterségéről az a címe, és ebben azt a segítséget akarja adni, hogy bizony ez is egy mesterség, kérdés, hogy te fölfedezed ezt, és próbálod a te saját életedre ezt lefordítani, ezt a mesterséget, hogy jó mestere leszel az Istentől kapott idődnek a felhasználásában. És akkor, mikor feléje fordulsz, és a bűnbánat szentségében megtisztítod magad, és akkor az Úr a neveden szólít, megszólít. Én mikor megtértem, én elkezdtem rohangászni, minden karizmatikus rendezvényen ott voltam, míg az unokahúgom, akinek a kézlát ételére betöltött a Szentlélek, azt nem mondta, István, ne rohangálj annyit, ne nyüzsögi annyit, csendesedj el, mert ha nem csendesedsz el az Úr előtt, nem fogod meghallani a Szentlélek egészen halk hangját. Én azt se tudtam, hogy azt meg lehet hallani. Csendesedj el. Akkor magamban azt mondtam, hogy ez biztos jól tudja, hát azért mondja nekem. És attól kezdve mindig az ima időmben naponta tartottam egy szakaszt, egy belső csendben figyeltem az Úrra, hát ő is akar mondani valamit. A döbbenet az volt, hogy igen, megszólalt, és beszélt, és mondott üzeneteket, bármit az életemből is, olyanokat is, amit én soha ki nem találtam volna, de nem akarok egyet se elmondani bele, mert Lajos már hegyezi a fülét, hogy megint ugyanazt fogom-e mondani. Hogy vigyél még egy nadrágot. De ilyen is volt. De nem ez a lényeg ennek, hanem az a gondoskodó szeretet. Most én gondolj az unokádra. A kis maflája, zuhog az eső kint, de ő fog menne focizni, és rohan ki az esőbe. Hát nem rászól a nagymama, hogy te fiacskám, hát mit csinálsz, hát legalább Ernyőt vigyél, aztán úgy focizzál. Ugye? Ernyőbe focizni. Szóval, drága testvérek, ebből csak azt akarom kihozni, hogy amikor egy nagymama figyelmezteti azt a kis mafláját, már bocsánat, azt a kicsikét, hogy hát ez nem a foci ideje, amikor zuhog az eső. Vagy akármi más, és a jó akarat van benned, hogy vigyázni akarsz rá. Evangelizációra készültünk, és egy ünnepi ebédre meghívott egy háziasszony minket a pappal együtt, és mikor elindultuk volna, azt mondja a pap, hogy István, én elviszlek téged, és többiek meg menjenek. És ő azt mondta, hogy megígérte egy asszonynak a közelben, hogy őt elviszi az alkalomra, és akkor engem is elvisz, fölveszük az asszonyt, és úgy megyünk. Tél volt, hó esett, és akkor azt mondja, hát nem tudom, hogy hívják ezt az asszonyt, már elfelejtettem, hát akkor hogy keresem én meg ezt az asszonyt. És akkor megyünk be a faluba, és akkor hát ott egy kovács, milyen ott ég a láng, meg mit tudom, ott dolgoznak, hogy menjünk oda, hogy kérdezzük meg, hát ha rájövünk, hogy hol lakik az az asszony. És akkor mondtam, ne oda menjünk, ott az a fekete pontot látod, ami mozog. Oda menjünk, ő hozzá menjünk, kérdezzük meg őt. Hát ő volt az az asszony. Ő volt az az asszony, és akkor kérdezi a pap, hát maga hogy kerül ide? És akkor mondja, hogy a gyerekek fociztak, és a labdát ott felejtették, és most jövünk érte itt a hóesésben, hogy elvigyük a labdát, és kiderült, hogy a unokáit elhozták ajándékba neki, hogy vigyázzon rájuk, ezért nem tud eljönni velünk. De Istennek vannak útjai, és pillanatok alatt rátalált a pap arra, hogy hát tényleg ő volt az, akit mondtam, hogy oda menjünk. De testvérek, a Szentlélek vezetése az életed része akar lenni. És az oltári szentség az egyik olyan szentség, ami ebben igen nagy segítséget ad. Az Istennel való bensőséges kapcsolat legjobb és legigazibb és legszebb és a legszentebb szentsége az Eukarisztia. Adja meg az Úr, hogy megértsük életünk számára, milyen nagy jelentősége van ennek a szentségnek, hogy éljünk vele, töltsünk vele időt, adjunk vissza valamennyit a saját időnkből, amit kaptunk Istentől, hogy megszenteljen bennünket és az ővé lehessünk úgy, ahogy ő szeretné. Amen, úgy legyen.